Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Túl vagyunk az ortodox pünkösdön is, és a pihenő napokon is, és nem elégszer hangsúlyozni, hogy forró nyár ősz felé közeledünk, kezdenek felgyorsulni a kampány előkészületek, és hát közelednek a jövő évi választások abból a szempontból, hogy a pártok ilyenkor versenyeztetik saját jelöltjeiket, döntenek arról, hogy hogyan készüljenek a kampányra. Az egyik készülési forma az előválasztások, erről vannak saját tapasztalataink itt Marosvásárhelyen is. Most kicsit messziről közelítjük meg, hogy jó-e ez a felkészülési forma, hogyan lehet igazán kampányolni, és igazán hasznosan kampányolni. A vonalban Keszthelyi András hallható, akinek most indult egy közéleti politikai blogja a Magyar Narancs oldalán. Első posztja éppen az előválasztások nemzetközi kontextusával foglalkozik. Arra kértem, hogy egy kicsit messzebbről, Magyarországról vagy Amerika felől magyarázza el nekünk, hogy mi lehet a jó és mi lehet a buktatója egy előválasztásnak, mire jó ez az intézményes forma, András.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Az előválasztásnak az tud az előnye lenni, hogy egyrészt egy nagyon látható és nagyon demokratikus módon választja ki az adott párt vagy pártszövetség a saját jelöltjeit, tehát a jelölteknek meg kell méretkezniük, mielőtt úgymond a tényleges választásra kerül sor. Nem nagyon elterjedt a világban, köztudott, hogy Amerikában több évtizedes hagyománya van ennek a kiválasztási módszernek, mind a két nagy párt így módon választja ki a jelöltjeit. Európában pedig az utóbbi évben jelent meg, Franciaországot meg Olaszországot szokták példaként említeni. Mind a kettőnek elég jó tapasztalatai vannak. Tudnélik a már említett előnyön kívül, hogy átlátható és transzparens, demokratikus módon választják ki a jelölteket. A másik előnye az is, hogy az adott szavazó közösséget megmozgatja, aktivizálja. És van tulajdonképpen egy harmadik előnye is, nevezetesen az, hogy a maguk a jelöltek ismerté válnak. Tehát mire elkezdődik a tényleges választás, addigra a választók ismerhetik a saját jelöltjeiket.
Mit feltételez ez szervezeti szinten, hogy egy ilyen előválasztást meg lehessen szervezni? Azt gondolom, hogy azért kell egy nagyon stabil pártstruktúra, tagsági hálózat, és hát ez a mozgósításnak is valamilyen módon működnie kell.
Azt hiszem, hogy két kérdés is van egyben elrejtve. Ekkor mind a kettőre válaszolni. Tehát a szervezeti igénye kétségkívül jelentős, a szervezési igénye kétségkívül jelentős a előválasztásoknak, és ez nem csak energiát, de pénzt is jelent, tehát maga a lebonyolítás az egy viszonylag költséges módszer, hiszen gondoljunk bele, általában azt a módszert követik itt is, mint a választásokon, tehát zárt urnába szavaznak, és akkor ezt meg kell számolni, meg kell szervezni, stb. Tehát ez az egyik része, azt hiszem, a kérdésnek. A másik része pedig az, hogy vagy egy párt bonyolít ilyet, lásd az Egyesült Államok, vagy több azonos politikai oldalhoz tartozó párt bonyolít ilyet, lásd mondjuk Olaszország, de ilyen szempontból azt gondolom, hogy hasonló tulajdonképpen a Marosvásárhelyi előválasztás is, ami tudomásom szerint most folyik. Na most a nagyon fontos kérdés, hogy kik szavazhatnak. Amerikában egyszerű a helyzet, mert ott regisztrált demokrata és regisztrált republikánus szavazók vannak, az emberek nyíltan és nyilvánosan vállalják a hovatartozásukat. Ezzel együtt Amerikában is számos olyan állam van, ahol nyílt előválasztások zajlanak, értve ez alatt azt, hogy bárki szavazhat. Francia példa az azt mutatja, ott úgy jártak el, hogy előzetesen regisztrálni kellett, szimbolikus összeget, 1 eurót is be kellett fizetni, mint egy értéknyilatkozatot kellett elfogadni, ami azt helyezte ki, hogy az adott szavazó, választó az azonosul annak az oldalnak, ez a bal oldal különben értékvilágával. A regisztráció az egy hasznos dolog, mert megakadályozza a visszaéléseket, ugyanakkor az is tény, hogy jelentősen csökkenti a szavazási hajlandóságot, a részvételi hajlandóságot. Ha jól tudom, például a vásárhelyen is egy regisztrációs módszert alkalmaznak, miközben meglátásom szerint ott viszonylag egyszerű lenne a lebonyolítás, elég, hogyha magyarul beszél az illető, és már is jogosultá válhat az előválasztáson való részvételre. Mindegy, ott ezt a módszert választották, ez nagyon biztonságos, mert megakadályozza a visszaéléseket, másfelől viszont csökkenti a szavazói aktivitást.
Igen, csak hát az merül fel itt, hogy mégiscsak egy politikai szervezet, párt, szövetség, most nevezhetjük bárminek, legfontosabb döntéséről van szó, és hogyha a döntéshozásban való részvétel szabályai lazák, például az, hogy magyarul beszél, tehát maradjunk ennél az esetnél, akkor olyas valakik is részt vehetnek a döntéshozásban, akik egyébként a szervezet működésében nem vesznek részt, azért nem vállalnak felelősséget. Tehát, hogy itt áll, ezen áll vagy bukik, hogy mennyire komolyan vehetők a politikai szervezetek Közép-Kelet-Európában. Sorozatra látunk olyan pártokat, amelyek ilyen fantom szervezetként működnek, van néhány kampányarcuk, de nem tudnak mozgósítani, alig tudnak, vagy nem tudnak országos hálózatot fenntartani, hogy egy olyan hadsereg, aminek csak kapitányai vannak, nincsenek közlegényei, nincs pártszervezet.
Igen, kétségkívül Kelet-Európában a pártosodás, a szónak abban az értelemben, hogy a politikai aktivitás, a politikai pártokhoz való aktív tartozás, az eléggé csökevényesen alakul, sokkal kisebb méretű az aktív politizálók köre, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. De amit ön mond, az, hogy mondjam, abból a feltételezésből indul ki, hogy egy előválasztáson azok szavazzanak, akik az adott pártnak, vagy a több pártról van szó, akkor az adott pártoknak a tagjai. Ez is egy lehetőség, de pont a már említett csökevényesség miatt ez akkor egy elég szűk kört jelent, és pont azt a célját nem éri el az előválasztás, hogy a szélesebb nagy közönség számára is megismerhetőek legyenek a jelöltek, hiszen akkor nincs is szükség tulajdonképpen más kampányra, mint amit az ember a saját pártján belül folytat a saját hírleveleivel, a saját szavazóival.
Nem, én csak arra gondoltam, hogy mennyire könnyű így meghekkelni egy pártot, már bocsánat a kifejezésért, vagy egy szervezetet, hogyha nem egy adott koncepció keres egy embert, hanem kívülről behoz a jól szervezett előválasztási kampány, akár ilyen lézengő rittereket, akikről nem...
Igen, ez a veszély kétségkívül fennáll. Erre való például a regisztráció, tehát ami már egy plusz aktivitás, plusz elkötelezettséget jelent, és ilyen módon legalábbis a lézengő hekkerek egy részét jelentősen kiszűri. De tegyük fel másképp a kérdést, nem arról van szó, hogy egy választáson egy adott közösség választ, és nem csak ugyanazokat, akiket most azt mondjuk, hogy meghekkelik az előválasztást, ugyanazokra számítunk aztán a magukon, a választásokon is, nem? De azt gondoljuk, hogy a mi politikai közösségünk majd ránk fog szavazni, és azt szeretnénk, ha minél többen szavaznának ránk. Tehát ebben azért van egy ellentmondás, nem?
Itt térünk el ahhoz a problémához, hogy mindig az arcokon megy a vita, meg a neveken, meg hogy kit válasszunk, és olyan ritkán kezdődik az egész döntéshozási folyamat azon a kérdéskörön, vagy annál a kérdéskörnél, hogy miről választunk, vagy miről döntünk, vagy mit akarunk elérni, mi a mi programunk, vagy melyek a mi ígéreteink, a tartalmunk, a politikai tartalmunk. Egy ilyen előválasztási kampányban például mennyire lehet bízni abban, hogy tartalomdúsabbá, átgondoltabbá, reflektáltabbá, komolyabbá válik a politika, politikai ajánlat?
Hát nézze, annyira lehet bízni, amennyire egyáltalában lehet abban bízni, és ebben én osztom az ön szkepszisét. Tehát amennyire egyáltalán lehet abban bízni, hogy a politika az nem személyekről, hanem elvekről, programokról, koncepciókról, stb. Szól. A elmúlt évtizedek fejleményei alapján szerte a világban, hogy így mondjam, ebben azért lehetünk szkeptikusak, tehát ahogy mondani szokás, a politika personalizálódott mindenütt a világban, elsősorban személyek harcáról szólt, kevésbé pártokéról és még kevésbé különböző programokéról. Nyilván a személyeknek, jelölteknek van programjuk, vagy kell, hogy legyen programjuk, és ha nincs programjuk, akkor azt jellemzően bünteti a közönség, de ez csak egyen a számos egyéb közül.
Itt a marosvásárhelyi eseményeket figyelmem merült fel bennem az, hogy minden kampánynak van egy erodáló hatása. Akármennyire kulturáltan zajlanak a kampányviták, és nem zajlanak kulturáltan általában, azért mindig vannak sérülések, kopások, gyengülések a szervezeten belül. Hogyha a kampányokat megsokszorozzuk, és jön az előválasztási kampány, akkor megsokszorozódnak a veszteségek is, ha ez nincs jól megszervezve. Ez mennyire védhető ki?
Amit ön mond, az egy teljesen jogos, és ez egyik legfontosabb kifogás tulajdonképpen az előválasztás intézmény ellen, és megint az amerikai példára lehet hivatkozni, nevezetesen, hogy hát ott apait, anyait beleadnak, és így módon egymást is elég keményen rongálják a jelöltek, tehát erős negatív kampány folyik már az előválasztások keretében is. Amire persze a másik oldal azt szoktam mondani, hogy ennek azért kétségkívül megvan az az előnye, hogy a különböző kényes ügyek és biztonságok azok jó idejében, de jó előre kiderülnek. Tehát, hogy nem a tényleges elnökválasztási kampány hajrájában szembesül azzal a választópolgár, hogy a kedves jelöltek mondjuk viszonya volt a titkárnőjével, vagy hasonlóan, mint az Amerikában főnejáró bűnnek számít. Tehát, hogy van egy ilyen előnye is. Amúgy valóban minden választás erodális, vagy minden kampány erodális, meg hát azért tegyük azt is hozzá, vagy minden kampány aktivizális, tehát mozgósít is. Ez egy nehéz kérdés igazából, hogy melyik hatása, vagy melyik elem kerül túlsúlyba, tehát az erodáló, rongáló negatív hatás, vagy a pozitív, az energetizáló, mozgósító hatás. Ez valóban egy nehéz kérdés.
Az előválasztások nemzetközi gyakorlatáról Keszthelyi Andrással beszélgetünk, aki erről a témáról írt posztot most induló politikai közéleti blogján a Magyar Narancs oldalán. Ebből a szövegből idézném a kedvenc mondatomat, azt írja, hogy az együttműködési kultúra még a táboron belül is igen alacsony színvonalú. Ezt most Magyarországra érti, de azt hiszem, hogy ez egy közép-kelet-európai diagnózis. Mit lehet kezdeni ezzel a kooperáció hiánnyal, hogy lehet ebből kilábalni, vagy megtanulni ezt a hiányzó kultúrát?
Hát, tanulni kell. Gyakorolni. Nem nincsenek kész receptek. Nyilván ismeri Dárendorfnak a híres mondását, hogy politikai rendszert 6 hónap alatt meg lehet buktatni, egy gazdasági átalakuláshoz már 6 év kell, és a társadalmi átalakuláshoz meg 60 év. Tehát ebből eltelt 25. Most az, hogy időarányosan jól vagy rosszul állunk, azt nyilván ki maga vérmérséklete alapján fogja megítélni. Ez egy hosszú folyamat, önnek igaza van, valóban egész Kelet-Európára érvényes.
Értem, én csak az előválasztási kampány során gondolkoztam azon, hogy hogyan lehet megértetni itt a jelöltekkel, a Marosvásárhelyen is nem csak, hogy itt nem egymás ellen folyik a kompetíció, a verseny, hanem egymásért. Ezt mindenki elmondja ilyen a kampány kezdetben elég nagy elánnal, és aztán alig várja, hogy ő alá be tudjon egyet húzni. Hogy ezt mennyire lehet komolyan vetetni, vagy ennek a veszélyeit, hogy kicsináljuk egymást, akkor nem lesz, aki befusson a célba.
Hát sajnos erre azt gondolom, hogy csak a tapasztalatok hozzák meg ezeknek a tanulságoknak a levonását. Tehát minden bizonnyal kell néhány elvesztett választás ahhoz, hogy a résztvevők rájöjjenek arra, hogy nem érdemes egy határon túlmenni, mert az már rongál.
De nekünk
nagyon
vannak
nehéz
ilyen...
megállapítani, hogy hol a határ, persze, tehát hogy mit szabad még, vagy mit érdemes még a másikról negatívan mondani, és mit nem már. Ez egy nehéz kérdés, ráadásul ezek a határok időben változnak. Tehát visszatérve az előbb említett példám, fiktív példámra, az amerikai elnökválasztásból, az, hogy valakinek házasságon kívüli viszonya van, tehát a 19. században egyáltalán nem zavart senkit, magának Jeffersonnak is volt néhány házasságon kívüli gyermeke, aztán majd változtak a közelkölcsök, majd egy kizáró tényezővé vált az Egyesült Államokban.
Liberális demokrácia konzervativizmusa? Lendíteném meg a témát azoknak, akik nagyon szeretnek liberálisozni, és hova lesz a világozni. De térjünk vissza az előválasztások kérdéséhez. Itt azért volt néhány ilyen, hát nem előválasztás, de főpróbája ennek a kísérletnek. Élesbe ment, ugye megjelentek a versenypártok, és mindenki azt mondta, hogy hát mennyire jó, amikor lesz majd mi kikből választani, és lesz itt versenyhelyzet, és aztán vesztettünk rajta, vagy vesztettek rajta a pártok mandátumokat, esélyeket. Mert meddig lehet ezzel kísérletezni? Vagy mivel tudjuk biztatni az embereket? Most ugye nem élesbe fog menni ez a dolog, mert akkor nem várjuk meg az igazi kampányt, hanem lezavarjuk előre.
Hát ha jól tudom, az RMDSZ-ben nagy hagyományai vannak az előválasztásnak. Számos területi szervezetben ez a mai napig is zajlik, vagy folyamatosan zajlik az elmúlt 25 évben. És van, ahol aztán elálltak, vagy abba hagyták ezt a gyakorlatot. Erre gondolom, hogy nyilván van, aki ilyen következtetést vont le belőle, van, aki olyan. Tehát nem hiszem, hogy erre tudnék a hallgatók számára egy megnyugtató általános receptet adni, mert azt hiszem, hogy benne nincsen.
Ha magyar politikai életet figyeli, akkor ott merre mennek a dolgok? Ott is láttunk már hosszú-hosszú kasztingokat, és nem
igen, hát nyilván a javaslat az pont ebből a tapasztalatból táplálkozik, amit a baloldali, úgynevezett baloldali pártoknak, most az egyszerűség kedvéért mondom így, a 2014-es parlamenti választás kapcsán sikerült előadni, hogy ön mondja, egy nagyon sikertelen kasztinggal. Nézze, azt gondolom, hogy most egy picit hátrébb lépésünk, akár Magyarországtól is eltekintve, az előválasztásnak ott lehet egy olyan szervezet, vagy politikai szerkezetben lehet, azt gondolom értelme, vagy különösen értelme, ez az olasz példa erre jó, ahol nincsenek egyértelműen domináns szereplők az adott politikai palettán, fragmentálódik sokféle baloldali párt, vagy sokféle jobboldali. És nagyon nehéz úgymond a fehér asztalnál megállapodni, ráadásul nyilván minden ilyen megállapodás óhatatlanul a Mutyi, a Paktum és a egyéb kevésbé népszerű asszociációknak a hordozója. Tehát Magyarországon ez azért merül fel, ez a kérdés most a balnak nevezett oldalon, mert Magyarországon az a helyzet van, hogy van egy viszonylag nagy párt ezen a térfélen, az MSZP, azt mondom, hogy viszonylag nagy, de nem nagyon nagy, és van sok picike, és hogyha nem akarják előadni azt a színjátékot, amit egy évvel ezelőtt előadtak, akkor lehet, hogy érdemes valamilyen más utat, más megoldást keresni, és erre lehet egy megoldása. Előválasztás, amiről a Republikon Intézet készített egy javaslatot, miről múlt héten meg egy konferenciát is szerveztek, és tulajdonképpen ennek kapcsán értem én is a dolgokat.
Aki erről részletesebben akar olvasni, az keresse meg Keszthelyi András blogját a Magyar Narancs oldalán. Közéleti politikai kérdésekkel foglalkozik, és a poszt, amiről ma beszélgettünk, az az Előválasztások Intézményét ismertette, illetve ezzel kapcsolatban vetett fel fontos szempontokat. Remélem jönnek még izgalmas posztok, és fogunk még erről a blogról is beszélgetni. Köszönöm szépen a mai eszmecserét!
Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet.